Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 170 párt indulhat az április 12-i országgyűlési képviselő választáson az Országos Bírósági Hivatal közlése szerint. 4 évvel ezelőtt 267 bejegyzett párt indulhatott. Az Országos Bírósági Hivatal a távirat iroda megkeresésére közölte. Az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Tavaly 15 pártot, még idén egyet sem jegyeztek be jogerősen. 2022 óta 43 pártot jegyeztek be a bíróságokon, és 83-at töröltek az OBH nyilvántartása szerint. Az országgyűlési választáson induló pártok számára nem csak a parlamentbe jutás miatt fontos a jelölt állítás, hanem azért is, mert a pártként bejegyzett társadalmi szervezetek csak akkor működhetnek a továbbiakban pártként, ha el tudnak indulni a választáson, tehát ha jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint elfogadhatatlan és a szuverenitás súlyos sérelme lenne az, ha Brüsszelben döntenék el, hogy kiléphet be Magyarországra, kitartózkodhat itt. Bakondi György az M1 aktuális csatornán elmondta. A tervek szerint idén júniusban hatályba lépő Európai Uniós Migrációs Paktum lényege, hogy amelyik országban nagy migrációs nyomás van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján egy előre megállapított kvóta szerint elosztják a migránsokat azokba az országokba, ahol kevesebben vannak az illegális bevándorlók. Azt szeretnék Brüsszelben, ha Magyarország a szolidaritás címszó alatt meghatározott számú migránst venne át, és itt egy nyílt migránstábort hoznának létre, mondta. Hétfőn 10 órakor elindul az otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Cepek Gábor azt írta, a nyertesek a meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. A rezsistop mellett tehát itt a rezsicsökkentés 2.0 is. Aki teheti, éljen a lehetőséggel, közölte. A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, amelyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizáró ok, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel. A kormány a családok érdekeit szem előtt tartva február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát, tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében a táviratirodát. A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz. Ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja, tette hozzá a minisztérium. A Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és az arányos választási rendszer helyreállításáról szóló törvényjavaslatát, jelentette be a párt elnöke a közösségi oldalán tartott online sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára hozzátette, ezt a javaslatot az eddigiektől eltérően nem csak a kormányváltás után, hanem még a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogják nyújtani. Mint mondta, mára már mintegy 500 000 határon túli regisztrált az áprilisi választásokra, és ez szerinte nem véletlen. Végül az időjárásról. Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől az ország délnyugati felén átmenetileg akár ki is derülhet az ég. Hószállingózás, gyenge havas eső még szorványosan előfordulhat. Napközben néhol gyenge havas eső is lehet. A nap második felére csökken a csapadékhajlam. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul. Estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet. Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hétfőn -2 és +5 fok között alakul. Északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton pedig az enyhébb idő. Híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztőt, Farkas Erzsébetet hallják. A mai műsorban elsőként Sajolád település keresztjeiről beszélgetek Farkas Ferenc helytörténet kutatóval. Majd arról is hallhatnak, hogy a közelmúltban megújult a miskolci kálvária Golgota szoborcsoportja. Erről a témáról az önkéntes felajánlót, Máger Ágnes festőművészt kérdezem. Ha tehetik, tartsanak velünk! Farkas Ferenc nyugdíjas iskolaigazgatóval, helytörténet kutatóval beszélgetek a Sajoládon található keresztekről. Helytörténet kutatóként, iskolaigazgatóként miért tartotta fontosnak azt, hogy Sajolád keresztjeivel, műemlékeivel foglalkozzon, miért kutatta ki ezek történetét?
Hát ha az ember veszi magának azt a bátorságot, hogy egy településnek megírja a monográfiáját, akkor illő, hogy mindennek a lehető legalaposabban utána nézzen, minden olyan helytörténeti emléknek, ami kapcsolatban áll a településsel. Sajolád a pálosok ide településétől kezdve létezik, és ezen a helyen azóta vannak keresztek. Lehet, hogy voltak régebben is, de arra az írott források nem utalnak, viszont a pálosok óta tudjuk, hogy vannak, és amelyek fából készültek, mert értelemszerűen az volt az anyaguk, azok elporlattak, elkorhattak, de vannak olyanok, amelyek a későbbi időkben állították a helyükre őket, keletkeztek, és ezek ma is a helyükön vannak, különböző állapotban ugyan, de megvannak, és a helytörténetnek a szerves részét alkotják. Ezért úgy gondoltam, hogy szépen sorra veszük ezeket a kereszteket, és ha valaki engem kalauzolni kérne, hogy menjünk el Sajoládra, és nézzük meg ezeket a kereszteket, akkor én szépen sorba el tudnám vinni őt mindegyikhez, és el tudnám mondani a történetét is.
A Szent István Rádió kedves hallgatóinak pedig most ismertetjük is, és el is mondjuk ezen keresztek történetét. Egy mondat erejéig még egészítsük ki válaszunkat azzal, hogy Feri bácsinak miért is ilyen nagy a kötődése Sajolád műemlékeihez, keresztjeihez? Miért fontos az ön életében ez a település?
Hát azért, mert a szomszéd faluban Sajópetrében születtem, de Sajoládra jártam általános iskolának a felső tagozatát, és minthogy a két településnek évszázadok óta közvetlen kapcsolata van egymással, ezért ez alatt az idő alatt a rokoni kapcsolatok is kialakultak értelemszerűen, tehát nagyon sok rokonom és ismerősöm van Sajoládon, akikkel ugyan ritkábbak már a kapcsolataim, mint fiatal vagy gyerekkoromban voltak, de azért sokakkal még ma is élő, és ezért megmaradt bennem a természetes érdeklődés és a település szeretet a falu iránt, és ezért érdekel engem Sajolád és a története, benne minden, közöttük a keresztek is.
Ismerjük akkor meg a Sajoládon található keresztek történetét.
Gyakori volt a keresztállítás, és különböző alkalomból az emberek, akik tehették, kereszteket állítottak, méghozzá utak mentén, esetleg a saját udvaruk kerítése közelében, vagy a szántóföldjük végébe. Nem volt olcsó mulatság, ezeket kísértem én nyomon akkor, amikor Sajolád helytörténetét kutattam, és elmentem mindarra a helyre, ahol Sajolád területén, belterületén vagy a határában keresztek található, és ezeket megnéztem, megjegyeztem az állítatóját, leírtam a rajta olvasható feliratokat. A keresztek döntő többsége hálaadást fejezett ki az isteni segítségért, vagy kérést fejezett ki, a irgalmat kértek az állítatók a bűnbocsánatért, az üdvösségért. Ezeket a kereszteket követjük most helyről helyre Sajóládon.
Hány kereszt található a településen? Hány kereszt történetét kutatta ön ki?
Nagyon érdekes, mert Sajólád nem túl nagy település, a határa se túlságosan nagy, és 2 kilométer távolságon belül 8 keresztet találtam, és ezeket fogom a későbbiekben ismertetni.
Akkor ismerjük meg a keresztek történetét. Honnan indulunk? Melyik az első kereszt?
Induljunk Sajóládra, Alsó Zsolca felől, és alig, hogy beérünk a településre, rögtön a busz megálló háta mögött, nem túlságosan előnyös helyen, mert annak takarásában van egy nagyon szép kis emlékpark, Fráter György emlékpark nevet viseli. Ezt 1987-ben hozták létre, a település létrejötte 600. évfordulóján, tehát 2 év múlva már a 630. évforduló következik. Ezt azért hangsúlyoznám, mert az évforduló kapcsán lehet majd valamit csinálni itt az emlékparkban. Tehát itt van egy nagyon szép és jó állapotban lévő kőkereszt, amit Furcsa Pál és hitvese Tóth Anna állítatott 1913-ban. A telek az egyház tulajdonába került, és ezért jöhetett létre rajta ez az emlékpark. Szép, gondozott, de növelné a méltóságát, hogyha néhány szép fát elültetnének a közelébe, mert a hangulata park jellegűbb volna, és szerintem az új évforduló erre igen jó alkalmat kínál majd. Nem kell olyan sokkal tovább menni, amikor elérjük a sajóládi római katolikus templomnak az udvarát, és ha a főkapun bemegyünk, rögtön balra is, jobbra is található egy-egy nagyon jó állapotban lévő kőkereszt. Lehet látni, hogy a hajdani tulajdonosok utódai mind a mai napig szép és jó gondot viselnek reájuk. A baloldalit azt Isten dicsőségére B. Varga András és neje, Molnár Krisztina 1916-ban állította, és 2003-ban Kocsis Béla és családja építette újjá. Anyaga beton, amikor én láttam, és a feliratot is elolvastam rajta, frissen szedett vágott virág volt előtte a vázában. Vele szemben jobbra Varga Gergelyné született Lénárt Anna 1910-ben állított egy ugyanolyan kőkeresztet, ami a vele szemben állónak a párjának lehetne tekinteni, mert szinte a tökéletes mása. Ezt 1999-ben Mátyús József és felesége Varga Otilia újította fel. Mindkét kereszt szépen rendezett, védett környezetben van, nem kell attól tartani, hogy vandálok kárt tesznek benne.
Említettem, Feri bácsi, hogy általában hálaadásból állították ezeket a kereszteket. Ezen túl tudunk valamit a történetükről, miért adtak hálát az állítatók, és akik felújították, fontosnak tartották a kereszt felújítását, miért újították fel ők is hálaadásból?
Nem tudtam egészen olyan mélységig belemerülni a kutatásba, amit szívesen megtettem volna, de olyan írott források, amik lehetővé tették volna az, hogy a keresztállítás konkrét kiváltó okát számomra nyilvánvalóvá tették volna. Ilyennel nem találkoztam, de biztos vagyok benne, hogy az állítatók az Isten iránti szeretetből és tiszteletből állították a kereszteket.
És akkor folytassuk tovább a keresztek ismertetését. A negyedik kereszthez érkezünk.
Nem kell túl sokat menni a most megismert helyről, a templom elől, innen körülbelül vagy 400 lépésnyire a Sajólád egyik legrégibb utcáján, a Kurtasor elején található a templom mellett a következő kereszt a posta oldalánál. Minden sajóládi úgy ismeri ezt a területet, hogy a volt Macsuga Pálnak a telke. Eredetileg nyilván nem a Macsuga Pálé volt, hanem az ő ősüké, és ők állították rá a keresztet is, amelynek felirata a következő: Ím arcunkra borulunk előtted, Istenség, állította Isten dicsőségére és szeretett neje, Varga Borbála emlékére, Dobai János 1929-ben. Anyaga kő, ugyanolyan, mint amilyen a templomkertben is látható, körülötte és mögötte nagyon szépen gondozott park van, magának a keresztnek a közvetlen környezete is térkövezett, mellette nagyon szép két pihenő pad található, és a kereszt tövénél itt is ott találtam a frissen szedett vágott virágot a vázába. Ez is olyan helyen van, ami az emberek szeme előtt nyilvánvaló, nagyon sokan eljárnak előtte naponta. És akkor következnek a temetőben lévő keresztek. Sajóládnak, mint ahogy a falvak többségének, két temetője van, az Ó és az Új temető. Az Ó temető főbejárattal szembeni részén, a temetőnek a vége felé, a kerítés közelében van egy kereszt, ez is kőből van, aminek a felirata így szól: az Úr dicsőségére Dobrozsi János és hitvese Takács Borbála 1913. A temető szerényen rendben tartott, de amikor ott jártam, akkor éppen lenyírták a füvet és a növényzetet róla. Valószínűnek tartom, hogy ez a temető nem sokára ismét eredeti funkcióját fogja szolgálni, tehát megnyitják újból, és temetni fognak bele, mert a vele szemben lévő új temető egyre inkább betelik, és akkor valószínűleg a külleme, a kinézete is sokkal szebb lesz, és méltó lesz a temetkezési helyhez, az örök földi nyughelyre. Ez a kereszt még akkor biztosan állni fog, mert a jelenlegi állapota ezt lehetővé teszi. A vele szemben található az új temető, benne a műemlék háromszögletű kápolnával, ami teljesen egyedivé teszi. A kápolna közvetlen közelében van egy kőkereszt, melynek felirata: az Úr Jézus irgalmaz az elhunyt szenvedő lelkeknek. Ezt 1959-ben állították, tehát ez a legfiatalabb kereszt Sajóládon, mert a többieket mind a század előkörnyékén állították. Ha folytatjuk utunkat, nem sok átkelünk a Sajó hídon, és átjövünk a Petri oldalra, és haladunk Ónod irányába. Mielőtt átmennénk, meg kell emlékeznünk egy pillanatra a Szent János szobor helyéről. Én még emlékszem rá, hiszen gyermek és ifjú koromban sokszor láttam a szobrot az eredeti helyén, a Sajó parton, az ha Hunod felé megyünk, az országút jobb oldalán, a Sajó partján. Ez egy legelő volt, jelenleg kaszáló, az évszázados öreg fűzfák árnyékában állt, amelyek, ha beszélni tudnának, sokat mondhatnának a szoborról. Ha megyünk tovább, az Ónodi országút jobb oldalán, az úgynevezett homoki dűlő előtt, vagy akik így jobban ismerik, a Téjesztanya felé vezető úton, vagy annak sarkán található egy vaskereszt. Kerítése kovácsolt vasból van. A vastábla felirata sajnos a rozsda miatt már olvashatatlan volt, pedig nagyon szerettem volna elolvasni, biztos sokat elmondott volna nekem. De van rajta egy másik felirat is, amely részlegesen olvasható. Én így silabizáltam ki a rajta lévő szöveget: B. Varga Istvánné, Uher Mária, 1909, Ennek a keresztnek a környezete sajnos elhanyagolt. Kerítését, amely a csoda folytán ma is megvan, de a kapuja nem volt bezárva, jó lenne rozsdátlani, lefesteni, felújítani, mert méltó és illendő dolog lenne, hogy ez megtörténjen. Ez egész biztos, hogy a hajdani tulajdonosnak a földje végébe állította az említett személy, illetve annak valamelyik hozzátartozója. Nem tudom, hogy kinek a tulajdonában van, mert amikor a termelőszövetkezetek megalakultak, akkor a földek TSZ tulajdonba kerültek. Azóta a tulajdonosok, meg még a gyerekei is már, hát 1909-ben állították, tehát több mint 100 éve, szerintem már régen elhaltak, talán az unokák vagy a dédunokák, ha élhettek, vagy élhetnek, nem tudom, hogy mennyit tudnak a kereszt történetéről. Minden esetre bárkihez is tartozik, méltó és illő dolog lenne felújítani, mert így lenne jó mindenkinek. Kicsivel távolabb, alig 50 vagy 100 lépésnyire, öreg hársfák takarásában, szép míves kovácsoltvas kerítéssel övezve, viszonylag rendben, vágott virágokkal is díszített kőkereszt látható, melynek csúcsa már hiányzik ugyan, a következő felirat olvasható rajta. Isten dicsőségére állítatta Üveges Antalné 1927. május 3-án, és rajta még a következő felirat is olvasható: Jézus szíve irgalmaz az én férjem lelkének. Tehát biztos, hogy férje halála emlékére állította Üveges Antalné. Az utóbbi keresztekre már nincs, aki vigyázzon. Megérdemelnék a fokozott védelmet, annál is inkább, mert az utóbbi 80-90 évben legfeljebb felújított, de senki nem állított keresztet, s ha ezek elvesznek, híre nyoma sem marad annak, hogy egykor a sajóládiak országvilág előtt vállalták Istenbe vetett bizodalmukat. És akik eljárnak ezen az úton, ajánlok nekik egy próbát. Ha valaki sajóládról ónodra tart, s a temető előtt, tehát a ládi temető elkezd egy imát, s nem hajt túl gyorsan az autójával, mire az ónodi országút mentén álló keresztek valamelyike elé ér, kimondhatja az áment. Ha ónod felől jön, s a kanyarban lévő templom előtt kezdi a fohászát, mikor az említett keresztekhez ér, ugyancsak az ámen következik. Nekem mindig bejön. Próbálják ki mások is.
Az elmúlt percekben Farkas Ferenc nyugalmazott iskolaigazgatóval, helytörténet kutatóval beszélgettem Sajólád keresztjeiről. Máger Ágnes festőművészt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy különleges feladatról kérdezem most önt, hiszen néhány hónappal ezelőtt a Miskolci Árszakra Fesztivál keretében, Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén a búcsúünnep nem akármi miatt volt különleges. Különleges volt a búcsú miatt, és különleges volt azért, mert a Miskolci Kálvária szoborcsoportja megújult. Ön Miskolci jeles és közismert festőművészeként önkéntes felajánlásával felújította ezt a szoborcsoportot. Honnan jött az ötlet?
Tulajdonképpen, amikor a Kálvária maga elkészült, ugye, ez Bitkovics család, aki feltétlenül meg kell említeni a nevüket, hiszen óriásit lendítettek ennek a Kálváriának a szebbítételén, mert tulajdonképpen az egész stációs sorozatot, ami ott van, rendbe tették, és hát ezúton is hálámat fejezem ki irányukba, mert tulajdonképpen ez adta nekem az ötletet ahhoz, hogy ha már a Kálvária stációk elkészültek és szépen rendbe lettek hozva, akkor ne legyen ott magányosan az három üres kereszt, és felajánlottam Juhász Ferenc pasztorális elnök plébános úrnak, aki ugye a Mindszenti plébánia vezető plébánosa, hogy én szívesen rendbe tenném ezeket a kereszteket. mutassa meg, hogy milyen állapotban vannak. A kápolna alatti raktártérben volt ez a három figura, és ahogy ránéztem első pillantásra, úgy gondoltam, hogy Takács István munkája lehet, ott együtt gondolkodtunk atyával.
A Mezőkövesdik, az ismert
művésznek? Igen. Én nagyon sajnálom, nagyon szerettem volna még életében találkozni vele, de sajnos nem jött össze, pedig itt élt közelben, Sajó Szentpéteren. Nagyon csodálom őt, ezt csak zárójelben mondom, hogy ő még 80-on túl jóval még fent volt az állványon, és festette a templomokat, és csodálatos múzeuma van Mezőkövesden, és ezúton is szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, mert óriási teljesítmény az, amit ő a szakrális művészet terén tett. Tehát ott tartottunk, hogy ott volt a három kereszt, és nagyon-nagyon rossz állapotban, de mégis a felelhető festéknyomok alapján úgy gondoltam, hogy ez Takács István munkája lehet, hiszen itt közelben nagyon sok templomot kifestett, ugye a Kövesdi templomot, az Egri bazilikát. Takács István, tehát ő itt közelben sokat dolgozott, felismerhető volt számomra, pláne mint festő számára az, hogy ez az ő keze munkája, és maximálisan próbáltam tiszteletbe tartani az ő festői stílusát, és hát megpróbáltam így újra festeni ezeket, hiszen olyan kevés festék volt rajta. Ugye akkor, amikor ő dolgozott, a Takács István még nem voltak ezek a UV fénykiszűrő festékek. És hát egy olyan festékkel is kellett festeni, amelyik nagyon tartós, ugye ellenáll az UV sugárzásnak, az esőnek, időjárás különböző viszontagságainak, és gyakorlatilag találtam egy ilyen zománc festéket, amit hát persze nehéz volt a színeket ezzel kikeverni, viszont egy előnye volt, hogy elég hamar megszáradt, és következő nap tudtam folytatni. Hát ez a kis kápolna alatti kedves sufni életemnek, mert tényleg viccesen mindig mondtam, hogy sufni tuning megyek oda dolgozni, mert tényleg ez egy teljesen földpadlós, tehát poros, tényleg egy ilyen raktárhelyiség, ami arra szolgál, hogy nem tudom én, ilyen apróbb dolgokat ott tároljanak, tehát ott dolgoztam.
Szoborcsoportot említettem, de nem véletlenül, de legyünk egészen pontosak, a Kálvária keresztjeinek alakjait igen. Festette ön
hát
meg.
Lehet úgy mondani, hogy szoborcsoport, mert ugye a három keresztel, kőkereszttel együtt, az csak a rajta lévő figurák maguk. Nagyon érdekes egy egyszerű plélemezen, ugye az ember az országot járja, különösen kis falvak végén még mindig a plékrisztusok ott vannak. Na hát ez a ilyen plékrisztusoknak a nemesebb fajtája volt, hiszen hát Takács István nagy nevű festőművész készítette valamikor őket. És hát akkor úgy gondoltam, hogy a kápolna búcsújára, a Szent Kereszt felmagasztalására készüljön el, és sikerült is elkészíteni, felkerültek a latrok és középre Jézus figurája, és így megvalósult a nagy álmom és tervem.
Itt álljunk meg egy szóra, ha már a Latort említette, nem akármilyen sorrendben készültek ezek az alakok. A végére maradt az a bizonyos bal Lator, a visszabeszélő Lator restaurálása. Miért ebben a sorrendben készítette el ezeket az alakokat?
Tulajdonképpen együtt dolgoztam, majdnem azt kell, hogy mondjam, mert ugyan nem manuálisan, de az ember agyba meg észben mindig vele volt a történet maga, és olyan érdekes, mert a bal Lator meg a jobb Lator között, ugye bal Lator, aki visszabeszélt, idézőjelben, ugye, aki csúnyán beszélt, az ő arca, azt valahogy úgy gondoltam, hogy egy, hát intellektuálisabb talán egy kicsit, tehát egy ilyen örökös, lázadó feje volt, fiatalabb is, mint a jobb Lator, igen, jobb Lator egy szakállas, egy őszülő szakállas férfi arc volt, bal Lator, megmondom, a visszabeszélő figura pedig egy fiatal, erőteljesebb már figurájába és alkatába, és egy erőteljesebb figura, tehát egy lázadó figura. És tulajdonképpen össze kellett hangolni ugye a három figurának a színeit, tehát azért is meg kellett jegyeznem, hogy melyik szint miből tudtam kikeverni, mert őszintén mondom, nem egyszerű dolog szománc festékből színárnyalatokat létrehozni, pláne amikor ezek ilyen majdnem alapszínek voltak, tehát nincsen olyan nagy választék.
Mennyi idő alatt készült el ez a munka?
Hú, hát most nehezet kérdezett, mert mondjuk vegyünk egy hetet, igen, de tulajdonképpen igen. De hát ez azt jelentette, hogy én oda mentem reggel 8 órakor, és késő jöttem el.
Úgy fogalmazott, hogy az alakok lelkisége is magával ragadta önt. Mit értett ez alatt? Ugye a bibliai történetet nagyon jól kell ismernie.
Igen.
A művésznek, az alkotó művésznek.
Hát a ballatora szinte kiemelkedik a keresztről magáról, mint hogyha le akarná tépni magát. A jobboldali az pedig teljesen ilyen a saját sorsába beletörődött személyiséget tükrözött, és hát a Jézus figurája pedig, hát ő a legcsodálatosabb és a legszebb ott középen.
Említettem a Miskolci Árszakra Fesztivált, egészen pontosan a harmadik Miskolci Árszakra Fesztivált, aminek első napján egy városi zarándoklat indul mindig a Szent Kereszt felmagasztalása a búcsúhoz, ehhez a bizonyos kápolnához, és ekkora készült el az ön munkája. Milyen érzés volt önnek ott állni a Szent Kereszt felmagasztalásának búcsú ünnepén, és látni, hogy a munkáját most megsodálhatják a miskolciak.
Hát csalódás fog okozni, mert sajnos nem tudtam mit lenni pont ezen, mert Pestre hívott a kötelezettségem, de beszámoltak nekem az Arszakra kollégáim, hogy milyen elképesztő és milyen jó érzés volt. Nem is az, hogy én csináltam, hanem hogy végre ott volt a három kereszt teljesen felújítva.
Akkor kijelenthetjük, hogy időtálló alapanyagokból készült, és készültek el ezek az alakok?
Igen.
Ellenállnak majd az időjárás viszontagságainak?
Hát én nagyon remélem, a nem rajtam múlott, mert a festékre ez volt írva.
Aki pedig mindezt szeretné meg is nézni, csak buzdítani tudjuk, hogy látogasson el Miskolcon a Miskolci Vincenti templom környezetében található Miskolci Káváriához, és csodálja meg, nézze meg az alkotásait.
Még nagyon kedves történet számomra, hogy a Kálvária templomnak van egy terasz része fent, ahonnét prédikálni szoktak, és ezt a teraszt a fiatalok nagyon szeretik. És nagyon sokszor hallottam, hogy ott fent a fiatalok ott üldögélnek, beszélgetnek, vagy leülnek a keresztek tövébe, és ott beszélgetnek. És ez olyan nagyon jó érzés volt, mert nem voltak hangosak, teljesen normálisan viselkedtek, barátilag, szépen, kedvesen. Úgyhogy ez nagyon boldogító érzés volt, hogy pont ezt a helyet keresték meg, és itt találtak megnyugvást.
Köszönöm szépen a beszélgetést Máger Ágnes festőművésznek, Miskolc város díszpolgárának, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak önnek ezen önkéntes felajánlásáért, hogy a Miskolci Kálvária kereszt alakjait újra festette, megfestette. Köszönjük szépen önnek!
Én köszönöm, őszintén mondom, mert öröm volt számomra, hiszen azért vállaltam.
További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen önnek is, és a kedves hallgatóknak is minden jót kívánok, és szeretett teljes napokat.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. De még mielőtt elköszönnék önöktől, további segítségüket kérem a műsor életben tartásához. Ha ismernek olyan történeteket, amelyek keresztekhez, szobrokhoz vagy harangokhoz kötődnek, kérjük írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Postacímünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk pedig 36-os körzet 510-610-es. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön más senki. A mikrofonnál a szerkesztőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten szombaton este 21 óra 5 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Perecki Enikő, generáció szakértő, generáció kutató, tréner, mentálhigiénés szolgáltatóval beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Ennek a beszélgetésnek egyrészt ez az öntől lopott mondat lesz a központi kérdésköre vagy témája. Másrészt mielőtt belevágunk, én szeretném megkérdezni, több interneten, több írást, illetőleg YouTube-on lévő felvételt is meghallgattam, mielőtt készülvén erre a beszélgetésre. És ugye láttam, és tudom, hogy van a rejtélyes Z-generáció együttműködés a mai 10-20 évesekkel című könyvben is létezik, és tudom, hogy óriási sikere van. És amikor én önnel felvettem a kapcsolatot, akkor kapásból az jutott az eszembe, hogy 10-20 évesekről szól a könyv, illetőleg elsősorban rájuk fókuszál, de vannak 30 évesek is, 40 évesek is, és én a 30 éves korosztályra is kíváncsi lennék. És ezzel kerestem meg tulajdonképpen önt, hogy beszéljünk majd egy kicsit az ő megértésükről is, az ő gondjaikról is. Ám mindenek előtt szeretném, hogyha ezt a mondatot, amit idéztem öntől, álmom, hogy a generációk között hidakat építsek, ez hogy fogalmazódott meg önben? Egyáltalán hogy lett önből generációkutató?
Nagyon jó kérdésre. Eleinte, tehát pályám kezdetekor pedagógus voltam, illetve oktatáskutatással foglalkoztam, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a OFI-nak a jogelődje volt akkor, és így kezdődött el a kutatói vonal, majd egyre inkább átterelődött a figyelmem az ifjúságra, és különféle ifjúsági projektekben vettem részt, trénereknek tartottam képzéseket és szakértői munkát vállaltam. Nemzeti Tehetségprogramnak, illetve több programnak voltam vagyok a külső szakértője, és itt találkoztam a fiatalokkal kapcsolatos problémákkal, nehézségekkel, illetve egy multinacionális cégnél is dolgoztam egy több hónapos projekten, ahol tapasztaltam azt, hogy milyen nagy fennakadásokat okozhat egy cég, egy vállalat életében az, hogyha a generációk közötti feszültségek a szőnyeg alá vannak söpörve, nem beszélnek róla, nem tárják fel az okokat, nem keresnek a problémára megoldást, és ekkor, ez már körülbelül olyan 8 éve volt, elindítottam egy blogot Pán Péter Stop néven, ahol a felnőtté válás problémáit, ifjúsági kérdéseket és generációs kérdéseket is taglaltam, és itt indult el ez a vonal, és egyre többen kerestek cégek, hogy végezzek számukra kutatást, illetve tartsak képzést, tréninget, és hát így jutottam el, hogy megírtam a könyvemet is, segítő könyvként szántam szülőknek, cégvezetőknek, tanároknak, mindenkinek, aki szeretné jobban megérteni a Z-generációt, a mai késői, tizenkorai, 20 éveseket, de valóban foglalkozom több generációval is.
Az a helyzet, hogy ez a hídépítés nem könnyű feladat, mert ugye a generációk közötti ellentétről sok évtizeddel ezelőtt is már beszéltünk, szó volt.
Igen, ez így van. Ez egy örök probléma, mindig nehézséget jelentett, de ez a 21. századi generáció közötti különbség problematikája, ez valójában egy picit más, mint a korábbi. Ha lehet mondani, még mélyebbek ezek a különbségek, aminek a hátterében számos tényező áll. Felgyorsult nagyon a technológiai fejlődés, és ezekre a különféle generációk eltérően reagálnak. Én is készítettem egy 700 fős felmérést, amikor a könyvemet írtam, fiatalokkal, és több mint a felük, tehát olyan 60%, közel 60% úgy nyilatkozott, hogy 50%-ban ezek a problémák, tehát a technológia használatban lévő problémák a felelősek a generációk közötti különbségekért, de azért még más egyéb tényezők is a hátterében vannak, például a családoknak a szerkezete, struktúrája is megváltozott. Éppen ezért volt a könyvemben az a cél, hogy a családban is bemutassam a Z-generációt, tehát hogy mire odaérkeznek a munkahelyre, az iskolába, jobban megértsék a velük foglalkozó szakemberek, vezetők, hogy honnan is érkeznek ők oda. De más társadalmi tényező is hat arra, hogy nehezebb a generációknak megérteni egymást, például az urbanizáció, a társadalmi mobilitás ugyan nem, de a fizikai mobilitás például, hogy egyre könnyebb lehet akár országhatárokat is váltani, egyre többen költöznek nagyvárosokba, és ez azzal is jár, hogy talán jobban elmagányosodnak, kevesebb a lehetőség figyelni azt, mint korábban a kisebb közösségekben, hogy hogyan kommunikálnak a felnőttek egymással, a felnőttek az idősebbekkel, és ez azzal is járt, hogy a fiatalok számára nehezebb mintát találni a tisztelet kifejezésére, például egy idősebb generáció tagja felé. Tehát hosszasan lehetne itt az okokat sorolni, hogy miért vált nehezebb a hídépítés, de mindenképpen érdemes erre figyelmet, energiát szentelni, mert azok a közösségek sokkal jobban működnek, ahol mindegyik generáció jelen van, és szeretne is egymáshoz kapcsolódni.
Igen, hát itt még a költözésen, a fizikai helyváltoztatáson kívül ugye a Covid jócskán rátett erre a bezártságra, meg az elmagányosodásra, tehát kétségtelen sokkal összetettebb sem, mint hogy csak egy szeletre koncentráljunk. Amikor említettem, hogy készültem és nézegettem az interneten az ön megszólalásait is, és a Nevelés Tudományi Intézettel egy kollégájával is készült egy felvétel, és emlékszem rá, hogy sokkal-sokkal nehezebb helyzetben vannak azért is a fiatalok, mert még apáink, nagyanyáinknak volt egy olyan eszményképe, hogy család, otthon, kocsi, és a mai fiataljának tulajdonképpen nincs ilyen eszményképe, hogy úgy mondjam, vagy ideálja, mert a gyors siker az, ami a szeme előtt lebeg, ezt nyomja a média is egyébként, most meg a dal is eszembe jutott, a siker, pénz, csillogás a mozivászton, és ez hat a gyerekekre, meg hát ugye az ön által is említett internetes világunk, ugye felgyorsult az amúgy is felgyorsult életritmust még jobban pörgeti, nincsenek könnyű helyzetben. Nem tanulnak meg várni, tolerálni, alkalmazkodni, és hát azért, hogy ki ezért a felelős, nagyon nehéz kérdés.
Igen, és általában ilyenkor, hogyha említett a Covidot is, ha krízis helyzet van, akkor hajlamosak vagyunk felelősöket keresni, bűnbakokat keresni, és elindulhat egyfajta generáció közötti, igen, sárdobálás, ami meg is történt a Covid idején, a boomerezés a fiatalok részéről, illetve az idősebbek részéről pedig a fiatalabb generáció ócsárlása, illetve keresni azt, hogy mikor szegik meg akár a Covid intézkedéseket is. Tehát ez kieleződött ebben az időszakban. Ugyanakkor az összetartásra is lehetett látni jó példákat, például arra, hogy egymást tanítják eszközhasználatra, vagyis főleg a fordított tanulásra, amikor a fiatalabbak tanították az idősebbeket arra, hogy mondjuk beállítsák az eszközöket, elérhetőek legyenek. Ez például egy jó példa volt ebben az időszakban.
Három gyerekes édesanyával beszélgettek a tudomásom szerint, ugye?
Igen, így van.
A tapasztalatai, most mint édesanya, meg mint gyerek, a saját tapasztalatait hogy tudja felhasználni a munkája során?
Hát igyekszem nem ezekből kiindulni, de jó kis munícióval ellátnak.
A gyerekekre gondol?
Igen, ezek a személyes interakciók itthon. És hát egy jó érzés az is, hogy nem csak a elefántcsontoronyból figyelem a jelenségeket, hanem test közelből is, itthon a családban is megtapasztalom. Illetve különféle közegben tartom fiatalokkal a kapcsolatot, tehát igyekszem informált lenni, bár én magam sem tudom a legújabb trendeket teljesen napra készre lekövetni, de gyakran kapok tippeket saját gyerekeimtől, vagy környezetemben lévő fiataloktól, munkám során fiataloktól arra vonatkozva, hogy mire érdemes például figyelni különféle trendekre, felhívják a figyelmemet, és akkor ezekben egy nagyon jó beszélgetések is kialakulnak.
Hogy lehet a gyerekeinkben egyébként erősíteni egy normális jövőkép kialakítását ebben a világban?
Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, talán pszichológusnak kellene lennem ahhoz, hogy ezt meg tudjam válaszolni szakszerűen, de úgy látom, hogy a fiataloknak a kutatásokból kiindulva, hogy a fiataloknak a probléma térképe nagy változásokon ment át az elmúlt időszakokban. Van egy magyar ifjúság kutatás, amelyet dr. Székely Levente vezet, a Matthias Corvinus ifjúság kutató intézetének a vezetője, és ezt a kutatást 4 évente megismétlik, ezért is lehet a változásokat jól nyomon követni. Másrészt reprezentatív és határon túli magyar fiatalok is részt vesznek ebben, és azt lehet látni, hogy ez a probléma térkép az évek során egyre absztraktabbá vált, míg mondjuk körülbelül 14 éve a 2008 körül az egzisztenciális szorongás volt jellemző a fiatalok probléma térképének az élén, a pénzügyi nehézségek, munkanélküliség, stb. Azt lehet látni, hogy a COVID idejére ez már absztraktabb lett, tehát nehezebben megfogható a kiszámíthatatlan jövő például, azt jelezték. És az nagyon jellemző is a mai fiatalokra bizonytalanság, de meg kell nézni, én azt arra szoktam felhívni előadásaimon, tréningjeimen is a figyelmet, hogyha jobban meg akarjuk érteni a tőlünk eltérő generációba tartozó munkatársunkat, családtagunkat, ismerősünket, akkor meg kell nézni azt a korszellemet, ami jellemző, vagy jellemző volt az ő gyermek fiatalkorára, hiszen ezek hordozzák magukban a generációt alkotó ágenseket, és a fiataloknál, ugye a Z-generációnál, de már az Y-generációnál is a technológiai felgyorsulás miatt nagyon megváltozott a világ. Akár a munkahelyre, ha tekintünk, már sokkal nehezebb lett egy pályát megtervezni, hiszen egész életen át kell tanulni ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és ez számukra még egyértelmű lett, de olyan rajtunk kívülálló okok is, mint például a COVID, a világjárvány, vagy akár a infláció hathat erre a biztonságérzésre, És amikor úgy érzi az ember, hogy krízis helyzetben van, vagy kiszolgáltatott helyzetben, akkor talán abban segíthetjük őket, amellett, hogy egy jó családi környezetet igyekszünk kialakítani, hogy megtanítjuk őket, hogy az adott helyzetben ő neki milyen erőtartalékok vannak a kezében arra, hogy nagyobb biztonságban tudja érezni magát, hogy megtegye azokat a lépéseket, amiket ő meg tud tenni. Tehát a kontroll érzését azt tudja gyakorolni ilyen módon, és például a klímaválságnál ugye rendkívül klímaszorongóak a magyar fiatalok is, az UNICEF-nek van erről egy kutatása, és kb. 90%-a a magyar fiataloknak valamilyen szinten szorong a klímaválságtól, és itt például azt is lehet látni a kutatásokból, hogy ugyanakkor, amikor a tettek mezeire kell lépni, a kényelem az gyakran felülírja. Itt tehetünk azt, hogy például megtanítjuk őket arra, hogy tegyenek konkrét lépésekkel, és ez már felruházza őket egy cselekvéssel, ami felülírhatja a félelmeket, a bizonytalanságokat. Tehát ezzel tudjuk segíteni őket, én úgy gondolom, de érdemes, hogyha valakit foglalkoztat ez, máshonnan is tájékozódni.
Igen, csak nehéz ezt a szorongást feloldani a fiatalokban, a fiataljainkban, a szülőknek, azoknak a szülőknek, akik úgy szintén szoronganak, a saját munkahelyüket féltik, gondolom, vagy csak példaként említem, vagy a szüleik egészségét, a nagyszülők egészségét, de sorolhatnám még itt is, tehát a szorongó ember a szorongót nehezen tudja jó irányba terelni.
Hát ez abszolút így van. Igen, azt lehet látni, hogy nem csak a fiataloknak a helyzete nehéz, hanem a minden generációnak, és ezek a folyamatos gyors változások a mentális egészségünkre vannak a legnagyobb hatással. Én is végeztem egy kutatást többekkel a NMHH részére, és azt vizsgáltuk, hogy a generációkra milyen hatással volt a különböző eszközök használata a pandémia alatt, és hát itt megjelent a kutatásban az, hogy nagyon nagy mértékben hatással volt rájuk a lelki egészségükre is ez az időszak, de hogyha eltekintünk a Covid-tól, amikor jelentősen be voltunk zárva, azt lehet látni, hogy ez a folyamatos interkonnektivitás, az információknak, híreknek való folyamatos hírfogyasztás, ez hozott egyfajta olyan jelenséget is, amit infodémiának neveznek, ami azt jelenti, hogy a hírek között is nehéz lett eligazodni. A pandémia alatt ugye a vírussal kapcsolatos hírek, álhírek jelentek meg.
Konteók, igen.
Igen, a közösségi médiában és más platformokon is felerősödött a félretájékoztatás is, de ugyanolyan veszélyt jelentett a globális közegészségügyre, mint a maga a vírus, de a hírek özönét is nagyon nehéz feldolgozni, ez a folyamatos kitettséget. És az is egy változás a mai fiatalok életében, mint mondjuk az én generációmnál, ahol korlátozott volt a hírekhez, az információhoz való hozzáférés, szűrve érkezett el már eleve. Most ez is okoz egy mentális kihívást, hogy mire figyeljek, mit hagyjak figyelem kívül, mit tudok elfogadni valid információnak, igen, és valóban mi az az álhír. Tehát ez is nagyon megterhelő, és a szülőket is, a szülők generációját is megterheli.
Eligazodás, igen. Hát nem beszélve arról, hogy manipulálhatóvá válik az ember, hogyha nem tudja kezelni ezeket.
Igen, teljes egészében ez így van.
Ön szerint a Z generáció nehezebb helyzetben van, mint az X meg az Y generáció?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen nehezebb, hiszen ahogy ön is említette, eleve a szüleik is nehezebb helyzetben vannak. Tehát több olyan kihívás van előttük, ami esetleg még nem volt, és nem találnak olyan jó példát például akár a digitális nevelésben, felelősségvállalásban, mert az ő szüleik, a mostani nagyszülők, dédszülők nemzedéke, még nem kellett nekik ezzel megbirkózniuk. Tehát emiatt nehezebb is talán őket nevelni, több a kihívás. Azt is lehet látni, van egy nagyon érdekes kutatás, említett, hogy az Y-generációsokról is fogunk most beszélgetni, és megjelent egy kutatás az Y-generáció, vagyis az 1994 és 1979 között, vagy 80 között születtek nemzedéke, de ezek azért annyira nincsenek kőbevésve ezek a számok. Tehát az ő nemzedékük fizikai és mentális egészségi állapotáról a 2020-ban egy amerikai kutatás, amely szerint azt lehet látni, hogy az adott életkorukban ők rosszabb állapotban vannak, mint az őket megelőző X generáció ugyanebben az életkorban. Tehát például sokan felmondanak mentális egészségügyi okokból a munkahelyükön.
Igen, de ezt a logikát végigvéve ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az alfa generáció tagjai már könnyebb helyzetben lesznek, mert az XY generáció tagjai jobban fel vannak vértezve már, ugye a digitális világ negatív hatásaira gondolok, tehát jobban tudják kezelni, tehát és ők már akkor szülőké válnak, tehát elvileg az alfa generációnak könnyebb lesz?
Másabb lesz. Hogy könnyebb lesz, azt nem merném még így kijelenteni, de másabb lesz, az egészen biztos, hogy az idősebb generációk is változnak a technológiai változással együtt, illetve az újítások a fiataloktól jönnek és elérik az idősebb generációkat, tehát így egy ha lehet mondanom, mi is idomulunk a fiatalabb generációkhoz, akik középkorúak vagyunk, vagy idősebb korúak vagyunk, tehát mindenképpen ők rugalmasabbak, mivel fiatalként születtek bele abba, hogy váltani, változtatni kell, használni kell ezeket az eszközöket is, de mi is tapasztaljuk, és változunk, és egyre több az információ azzal is, hogy például akár szülőként hogyan lehet segíteni a gyerekeknek, hogyan kell odafigyelni az adatvédelemre, az internet biztonságra, az offline, online egyensúly megteremtésére. És hát nem csak információ birtokában, hanem saját életükön is tapasztalják a szülők, és így, ha ők ki tudnak alakítani például egy jó offline-online egyensúlyt, akkor a példájuk is arra ösztönzi majd az alfa generációt, hogy ezt érdemes így kialakítani. Igen. Mert ugye nem elég csak beszélni erről, hanem élni is úgy kell, hogy ez mintát tudjon adni az újabb generációk számára.
Igen, és hát nem csak segíteni kell a fiatalokat, hanem tanulni is lehet tőlük, mert jó néhány jó dolog van, ami visszafele is működhet, tehát mindkét generáció tagjára, vagy a generációk tagjaira jótékonyan hathat. Tehát egyetlen mondat jutott eszembe, egy közeli ismerősöm mondta a nagyszájú gyerekről, hogy ő csak kimondja azt, amit én, tehát egy 50 évhez közeli anyukáról van szó, aki egy 30 év körüliről mondott minősítést, hogy ő csak kimondja azt, amit én annak idején nem mertem megfogalmazni a szüleimnek. Érti, mire gondolok? Nagyobb, szabadabb szájú nemzedék tagjairól van szó, hogy ez jó vagy rossz, mert ez egyúttal a tiszteletet is rombolja a maga módján, az már más kérdés, de az a helyzet, hogy nagyon rövid az idő, úgyhogy én olyannyira rövid, hogy csak meg tudom köszönni Berecki Enikő generációs kutatónak a beszélgetést, és kicsikarni egy újabb ígéretet, hogy folytassuk ezt, jó?
Rendben, folytassuk.
Sokakat érdekel, mert nem lehet elégszer beszélni róla, mindannyian benne vagyunk. Köszönöm szépen még egyszer a tájékoztatást, és akkor a folytatás reményében búcsúzom, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Berecki Enikő, generációs szakértő, generáció kutató, tréner, mentálhigiénés szolgáltatóval beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Négy óra.